Mosaic.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, a múlt vasárnap, március 12-én elhunyt Bodor Pál író, újságíró, műfordítóra, a Román Rádió és Televízió nemzetiségi műsorainak egykori főszerkesztőjére emlékezünk. Bejátszunk egy csaknem 12 évvel ezelőtt, 2005. július 28-án készült beszélgetést Bodor Pállal, aki éppen aznap ünnepelte 75. születésnapját. Aki kérdezte, az Tomcsányi Mária volt. Bodor Pál, Diurnus egykori munkatársa és jó barátja. Tartsanak velünk!
Nagyon nehezen tudtam ma megteremteni veled a telefonkapcsolatot, gondolom nagyon sokan hívtak.
Sokan hívnak, meg furcsa telefonok is voltak, és meglepőek, és olyanok is írtak, és telefonáltak, akikkel már 30-40-50 éve nem is találkoztam. Ez nagyon jól esett, nem is tudom, hogy honnan szedték az adatot, hogy most töltöttem ezt a szép kerek 3/4 századot.
Azért vagy annyira ismert, és van annyi barátod is.
Igen, és az a szerencsém, hogy az ellenségeim is gratuláltak.
No csak. Meg tudtak neked bocsátani.
Igen.
Meg tudták neked bocsátani a semmit. Igen. Na, úgy értem, hogy soha nem hittem abban, meg ahogy ismerlek, nem tudtál te bántani igazán senkit.
Nézd, egyrészt az ember szándékosan talán nem is bánt senkit. Akaratlanul előfordul, hogy megbántódik valaki olyan szövegtől, olyan gondolattól, olyan gesztustól, amivel semmi rossz hiszeműség nem volt a részemről. De hát én magam is néha gyanakvó vagyok, tehát lehet, hogy én magam is megbántódom hasonló helyzetekben alaptalanul. Az igazság az, hogy amikor az ember ilyen vén lesz, persze ilyenkor a jó riporter, mint Tomcsányi Mária...
Elkezd visítani, hogy dehogy is.
Elkezd visítani, de hát azért tudjuk, hogy mi az.
Nem vagyok egy visító fajta, csak ennek tud bekülni, mert belsőleg most visítok, úgy vagyok.
Szóval én abban a bizarr helyzetben vagyok, hogy hát ezt még soha nem fogalmaztam meg, ez az első és az utolsó alkalom, amikor kimondom.
Na nem mondja olyat, hogy utolsó azért. Az, hogy első, arra büszke vagyok, de az, hogy utolsó, azt nem szeretem.
Nem, másnak, mondjad, tehát... másnak nem merném bevallani. Tehát
bevallom mindenkinek.
Karinti. Kérlek szépen, bár Márai éppen ezt a versét, ezt a rövid versét, nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek, ezt nagyon élesen bírálta, és elemezte, és jelentette ki, mutatta, hogy nem ez a költészet lényege. No, de mit akartam mondani? Azt, hogy tudom, hogy nem fogod elhinni nekem. Voltak éppen, megszűntek az ambícióim, az írói ambícióim föltétlenül. Roppant mód örültem, hogy nemrég, múlt év végén a Svájci Villa 5. kiadása is megjelent, úgy értem, a 3. magyar kiadása, tudod, hogy 2 német kiadása volt. Tehát ilyen értelemben még azért a hiúság valamelyest működik, mint létfenntartó funkció, de annyira nem, hogy arra késztessen, hogy monomániásan nekiessek megírni egy mondjuk néhány száz oldalas regényt. Erre már nem futja sem a hiúságomból, sem az ambícióból, sem a, hát mit tudom én, a fontoskodásomból, pedig abból is volt éppen elég az életemben. Az utóbbi időben néhány ilyen meglepetésben volt részem, tehát, hogy egy-egy ember, egy-egy olvasó, egy-egy értelmiségi újra felfedez magának, mint írót, mert csak mint publicistát ismert, amit én nem bánok egyáltalán, szeretem a publicisztika műfaját is. De azt mondanám gyorsan, amíg nem késő, hogy átestem most néhány orvosi vizsgálaton, ebben mind a ketten roppant tapasztaltak vagyunk.
Ajaj.
És néhány apró ijesztő diagnózis vagy föltételezés is megfogalmazódott, és rájöttem, hogy a 75 évnek az az óriási előnye, hogy már nem lehet ijesztegetni engem. Tudnilik, már nyertes vagyok. 75 év, sokkal több, mint amennyit magamtól bármikor is reméltem. Nem történhet már velem igazán, személyesen én velem, gyerekeimmel, unokáimmal, családommal történhet sok minden, amitől frászt kapok, ha csak a gondolata felmerül. Nekem már semmi bajom nem történhet. Tehát most tulajdonképpen már lazsálva élek, már megszűnt a görcs, már nem akarok bizonyítani semmit, már nem törekszem, sokat dolgozom persze, persze, mert tartod az életritmusom.
És ezt nem tartod alkotó munkának, amit most végzel?
De élvezetnek tartom, mert április 1-e óta megint van diurnus rovat.
Hol? Mondjuk el a hallgatóknak hol?
Tehát 3W, tehát www.klubhálómagyarkával.hu. Itt tehát már azt hiszem a 120. diurnuszom jelent meg, ezt is diurnuszként publikálom, és állítólag vannak olyan tervek, hogy évvégén kötetté rendezik.
Javasolom, itt tartsunk egy kis szünetet, és hallgassunk meg egy részletet Johann Sebastian Bach csembalóra és zenekarra írt D-moll hangversenyéből a Rádió Stúdió zenekarának előadásában. Szólista Colin Tilney.
Megjelent ilyen születésnapi köszöntőben Szigeti András, megint Lengyel Lászlót idézi, és Csiki Lászlót idézi, tudod, az egyik az előszavát írta, a másik az utószavát írta, és a Népszabadságban pedig meglehetősen éles, majdnem durva nyilatkozatom jelent meg interjúban, Pogonyi Lajos interjújában a sajtóról, az újságírásról, a bulvárosodásról, a színvonal romlásról, arról, hogy a magyar úgynevezett szeriőz sajtó 6 év alatt a példányszáma felét elvesztette. Tehát oly mértékben tör előre részben a bulvár sajtó, részben az elektronikus sajtó legolcsóbb fajtája, hogy az olvasók létszáma olvad. Talán jókor öregedtem meg, mert az igazat megvalva azt is nyilatkozom a Népszabadságban, hogy még valamikor, mondjuk a múlt század elején a MUOSZ jogelődjét egy Mikszáth Kálmán nevű elnök vezette. Utóda Heltai Ferenc volt. A vezetésben Molnár Ferenctől le és fel számos írói nagyság. A publicistákat úgy hívták, hogy Krudi Gyula, hogy Adi Endre, hogy Kosztolányi, hogy Karinti, hogy nem mondom tovább. Ma ezek a nevek, vagy ilyen nevek szinte szóhoz sem jutnak a magyar sajtóban.
Hallom a családot körülötted.
Hát nézd, most éppen...
Kezdődik a bulim, a születésnapi buli.
De hát rettentő kánikula van.
Itt
közel
is
járunk a 40 fokhoz.
Ajjaj.
És hát jó néhányan, ugye Csépsanyi Hargitán van, nagy nehezen leereszkedett udvarhelyre, hogy fölhívjon telefonon, és megmondja, hogy hát tudjuk, hogy szíves, hogy baj van, nem meri vállalni. De viszont nagyon kedves születésnapi ajándékot készítetett Spirman Misi segítségével a Teleki TK-ban lefénymásolták kérésére Bújai Farkasnak Lécvai Bodor Pál ükapámhoz írott leveleit, és azt hozta volna el, hát legközelebb majd elhozza.
Én meg a bodorkutat, mint mondottam.
Igen, tudom, a Szotyori Anna grafikában ez is nagyon jól esett.
Minek örülsz a legjobban a mai napon?
A legjobban az unokáimnak örülök, bevallom, mind minden normális ember, és a gyerekeimnek itt van Johanna, itt van Pál. Johannával tegnap a Duna televízióban együtt léptünk fel, hogy úgy
igen,
mondjam.
Sajnos erről nem értesültem idejében, és mikor már felhívott Labanc Frida, hogy kapcsoljam be, akkor már csak az utolsó mondatodat kaptam el sajnos.
Utána Johannáékhoz fölmentem egy kicsit pihenni a hőségben. Életemben először rosszul lettem a hőségtől.
De nem csodálkozom rajta.
Nem, én csodálkoztam, mert még nem fordult elő, de Johanna megmentett. Ilyen kicsi vizes törölközőket rakott a csuklóimra, a halántékomra, a tarkómra, stb. Úgyhogy 11-kor ismét ott lehettem a parlamentben, megalakult a szülőföld alap tanácsa. És
annak... Igen, erről hírt adtunk.
És Somogyi Ferenc magyar külügyminiszter azzal kezdte az ülést, hogy átadta nekem is a megbízó levelet, és egyúttal felköszöntött a születésnapom alkalmából, majd ugyanez megismétlődött a kis ünnepi ebéden.
Az igazság... Kívül tisztességes volt.
Igen, ez igen. Itt valami nagyon bántó közhelyet toldok hozzá a rövid beszámolomhoz. Azt hiszem ízléstelen lesz, amit teszek, de legfeljebb kivágod. Kérlek szépen, az igazság az, hogy ha senki nem vette volna észre, hogy aznap, ugye tegnap július 28-án töltöttem a 75-öt, akkor az furcsa érzés lett volna, rossz érzés lett volna. Most, hogy megtörtént, és hogy miniszterelnök és pártelnök és stb. Köszöntött levélben, magánlevélben, etc. Ez persze jól esik nagyon, de ez úgy van, most jön az ízléstelenség, ez úgy van valahogy, mint a pénzzel. A pénz akkor kezd rettentően fontossá válni, amikor nincsen. Attól, hogy van néhány ezer forint a zsebemben, jobban érzem magam, ahhoz képest, hogy milyen pocsék lenne, ha semmi nem lenne a zsebemben, de boldog ettől nem vagyok. Tehát a gratulációk roppant jól esnek, de furcsa módon a hiányuk az sokkal fájdalmasabb lenne, mint amilyen öröm az, hogy vannak. Hát ez ízléstelenség.
És tudja ez a sok gratuláció kompenzálni azt a sok fájdalmat, amelyet a téged írt támadások miatt éreztél és szenvedtél el?
Nem, ezek mind külön-külön rekeszekben vannak.
Azok tovább sajognak benned?
Igen, de annyira nem, hogy végre ne küljek mondjuk az emlékirataimat megírni.
Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, ismét egy zenés szünet. Ezúttal Handel 4-es számú Opus 7-es orgona hangversenyéből játszunk be egy részletet. Joachim Grobich lengyelországi orgonaművész előadásában. Most akkor a szokványos kérdést csak fel kell tegyem, hogy akkor sútba dobtad minden írói tervedet, vagy
nézd,
mi lesz?
Tulajdonképpen...
Csináljuk meg az emlékirataidat.
Nincs már erőm hozzá. Bevallom, nincs erőm hozzá, se ambícióm, se erőm nincs hozzá, és annyira félek a papírjaimtól. Gondold el, hogy több mint 50 esztendeje. A papírjaim 95%-át megőriztem, és itt hurcolom magam után, mint egy rettenetes uszályt. Azt hiszem, hogy áttekinthetetlen, de itt vannak például a 60-as, 70-es években írott elő- és fölterjesztéseim. Itt van az a papír, amelyet akkor írtam, amikor Földes Lászlót a hét vezetőségében javasoltam, holott kizárt párttag volt, és ezért kértek tőlem egy memorandumot annak igazolására, hogy nézetem szerint igazságtalanul történt a kizárása, és igenis szüksége van a románia-magyar sajtónak Földes Lászlóra is.
Tudod, sikerült. Most, hogy hallom a Földes Laci nevét, hát én még ismertem.
Igen.
De ezeknek a mai fiataloknak szerintem már lábjegyzetekkel kellene írni ezekről, vagy beszélni ezekről az emberekről. Nem is kultiválják az egykori íróinkat, gondolkodóinkat. Nem ez a trend itt sem, sajnos. Gondolom ott sem.
Ez nyilvánvaló. Még hozzátehetünk valamit, amit ilyenkor érdemes kimondani, hogy rendkívül gyorsan elmúlnak a nemes divatok is. Tehát gondold el, milyen megdöbbentő, hogy ma Ijés Gyula, aki nem volt kedvenc költőm, de nagyon fölnéztem rá, Ijés Gyula neve alig hangzik el. Róla alig írnak, csak valamilyen kerek évfordulókon esetleg. Déri Tibor, mintha soha nem élt volna. Nagy László most, hogy volt a kerek évforduló neve, ismét ugye megjelent, de valójában nem tölti be azt a zseniális poetikai szerepet, amelyet az életműve tökéletesen indokolt. És sorolhatnám neked...
A régi polgári világban nem így volt?
Nézd, azelőtt szerintem az volt, hogy a könyvkiadás választék összetétele egészen más jellegű volt. Tehát valamit magára adó, kiadó tartózkodott a ponyvától, nem mintha nem mérte volna fel, hogy abban van a pénz, hanem esetleg egy biókiadót szervezett maga mellé, és annak a nevében adta ki a ponyvát, hogy pénzt keressen. De volt valamilyen morális és esztétikai elkötelezettsége, tehát azt mondta Móri Zsigmondnak, hogy havi előleggel rendele meg a következő regényedet. Miközben persze Móri Zsigmond, akiről Spíró nemrég a Tekintetben azt írta, hogy a 20. század messze legnagyobb magyar írója volt, gondolja arra, hogy a szerkesztői naplójában és a levelezésében milyen rettenetes anyagi gondok derülnek ki. Hogy azon töpreng, hogy melyik családtagnak vehetne végre kabátot, téli kabátot. Hogy kutat fúrjon-e Leányfaluban, mindannyiunk által ismert házában, vagy stb. Stb.
Igen.
Milyen megalázó koldulásokkal szerezte a pénzt ahhoz, hogy a Nyugatot, amelynek ugye társfőszerkesztője volt Babits adott pillanattól, ne szüntesse be. És hogy a legnagyobbakhoz fordult, akik roppant jóindulatúan tanácsokat adtak neki, nem pénzt. Tehát az irodalomban mindig volt, emlékezz vissza, Ijés Gyula naplójában megírja, hogy azt hiszem Máraival beszélget, és azt mondja, hogy nem tudom, miből fogok megélni, előbb-utóbb nincs más megoldás, újságíróskodnom kell. Márai óva inti, hogy az romlás, az prostituálódás, és ellenérvként azt mondja, hogy és Kosztolányi, már úgy értem, hogy a pesti lapokban rendszeresen jelenlévő Kosztolányi életművén, stílusán, igényességén semmit sem rontott az újságírás, mire Márai azt válaszolja, hogy ő más, ő rotációra is márványba vésett szavakat írt le. No, tehát, ha Ijés Gyula, ha mindezek a nagyok ilyen nagy gondokkal küzdöttek, akkor nem lenne tisztességes idealizálni ezt a korszakot, de az biztos, hogy aki rangot szerzett a műveivel, az előbb-utóbb az Ateneumnál, a Révainál valahol hozzájutott egy olyan szerződéshez, amely legalább a létminimumot normálisan biztosította, és hát írta akkor fejezetenként a regényét valahogy átevickélt ezen. Most abban a furcsa helyzetben van az író, hogy a napi sajtó nem igényli már, a napi sajtónak körülbelül 2%-os terjedelmében lehet jelen, tátsza a publicisztika írók tollából, tehát a nem megrendelt írások nem jelenhetnek meg csak nagyon nehezen. Tehát ez, mint nyilvánosságszerzés, mint az ismertétevés szörnyű szó eszköze és az egzisztenciális lehetőségek eszköze megszűnt. Nincs már, nem tudom, mit fognak tenni, banktisztviselőnek állnak legjobb esetben, de kinek kell egy mai bankban egy író? Nem kell. Kell esetleg egy kommunikációs szakember, reklámírók kellenek.
Bodor Pál kedvencei közül válogattam a most következő zenei részletet is. Vivaldi gitárra és zenekarra írt C-dur hangversenyéből hallgassunk meg egy részletet, szólista Vladimir Mihálka. No, kinek üzennél ezen a napon az itteniek közül?
Kérlek szépen, ifjú hölgy államvizsga dolgozatot írt a bukaresti magyar televíziós műsor első évtizedéről. Egy közös jó barátunk kért meg arra, hogy segítsek. Egy 19 flekkes vallomást írtam arról, amire emlékeztem. Sajnos nagyon keveset használt ebből, és az én meggyőződésem szerint a dolgozata nagyon felületes, nagyon a helyzetet nem ismerő, a lényeget nem ismerő.
Hát ezért akkor én mégis csak azt mondom, hogy írd már meg az emlékirajtaidat, mert akkor tényleg benne lesz a televízió is, és benne leszünk mi is úgy rendesen.
Marin, csak annyit tennék hozzá, hogy azzal kezdtük, hogy vannak örömök vagy sikerek, amelyek nagyon hasonlítanak a pénzhez, vagyis ha nincs, akkor nagyon rossz, de ha van, attól levünk boldogok. Én nem panaszkodhatom, hiszen Pulitzer díjat kaptam, hiszen a köztársaság érdemrendjének már 2 magas fokozatát megkaptam, tehát ilyen jegyei, jelei a megbecsülésnek megvoltak. Nem ez a gondom. A gondom az, hogy a magyar sajtóban nagyon kevés az a színvonalas, erős, vonzó szöveg, amely arra nevelhetné az olvasót, hogy ne csak kereskedelmi televíziók limonádéját nézze, mert valamikor azért a sajtóban az írók jelenléte újságírói műfajokban előszobája volt, vagy csábítója volt az olvasónak az irodalom felé, az irodalom irányában. Ez a funkciója a sajtónak megszűnt.
Pali, hányba mentél te ki Magyarországra?
83. április 18-án.
Sokszor eljátszod azon a gondolattal, hogy hogyan élted volna itt meg a 90 utáni éveket, tehát számodra vajon itt milyen terek nyíltak volna, és merre felé?
Kelemen Hunor mellett ültem a tegnapi alakuló tanácsülésen. Megállapodtunk abban, hogy ezen túl többször találkozunk. Nagyon sokat gondolok azokra a barátaimra, akik ott vannak, ott maradtak, helytállnak. Néha még irigylem is őket, holott irigyelni való elsősorban a feszültség, a drámai fordulatok tekintetében van. Ilyen szempontból nem irigylem, hanem féltem őket inkább.
Kívánok neked nagyon sok boldog évet egészségben és lelki egyensúlyban.
Nagyon szépen köszönöm.
Derűs éveket és családodnak is minden jót.
Nagyon szépen köszönöm.
Természetesen a kollégáim nevében, valamennyi tévés és rádiós kollégám nevében.
Ez nagyon jó lesik. Köszönöm.
Neked is jó szórakozást ott a bulin, és néhány felhőt is most az égre, hogy
sok ismerős lesz egyébként. Tamás Gáspár Miklóstól le és fel sokan.
Mindenkit üdvözlök, aki megérdemli. A beszélgetés végére hagytam Gershwin Kék rapszódiáját. Gondolom örömet szereznénk Bodor Pálnak, ha hallgathatná adásunkat ezzel a zeneszámmal is. A Columbia szimfonikus zenekarral készült felvételen Leonard Bernstein zongorázik.
Bodor Pált Tomcsányi Mária kérdezte. Az előbb bejátszott beszélgetés csaknem 12 évvel ezelőtt, 2005. július 28-án készült, Bodor Pál 75. születésnapján. Most Tomcsányi Máriát kérjük meg arra, hogy röviden szóljon Bodor Pálról, akihez nem csak munkatársi, hanem baráti kapcsolat is fűzte.
Én nekem sors döntő volt a vele való találkozás, mert 70-ben, amikor én őt megismertem, látogatásra ugrottunk fel a barátnőmmel hozzájuk, forró augusztusi nap volt az Bukarestben, és csupán egy hideg kávéra vagy tejára ugrottunk be, és aztán késő estig tartó beszélgetésbe torkollott a nap. Akkor hallottam először az ő terveit saját szájából, akkor másról se esett szó, mint a televízióról. Tehát akkor a Pali élete a televízióról szólt. Akkor mindössze pár hónapja áprilisba vette át ő a TV magyar adásának a vezetését, akkor nevezték ki, és azon a nyáron volt ez a találkozásunk. beszélgetésünk befejezése felé már felajánlotta, hogy jöjjek dolgozni a felkészítésbe, de hát akkor én még Kolozsváron az egyetem másodévét végeztem. És mondtam, hogy ezt én meggondolom, de hát persze nem jöttem, mert Kolozsváron akartam befejezni az egyetemet. Aztán két év múlva már majdnem később volt, mert akkor befejezték az állásokat. Szóval bonyolultan kerültem végül is a tévébe, de hát Odor felelt a rádiónak is, ő volt a főszerkesztő és az összes nemzetiségi rádió tévéadásoknak. Tehát végül is az ő vezetés alatt dolgoztam, de hát én kádi barátságban maradtam velük, azt kell mondanom, hogy haláláig. És hát ott annyi tervet hallottam már akkor, hogy ez már tanulmányszámba ment akár, arról, hogy hogy kell intézményé alakítani ezt a kis lehetőséget, ami akkor az elején még csak kétszer fél óra volt, majd egyszer egy óra, és egyszer fél óra, és fél óránként fejlesztette fel végül Pali heti 3 órásra, és sűrítette 7-főre a tévéadást, és az intézmény építő szándéka aztán később abban a tervben is megfogalmazódott, hogy a magyar rádiós műsorokat, a bukarestit, kolozsvárit, vásárhelyit, temesvárit időben egymás utániságba tegye, összekapcsolja, egy intézményt próbált varázsolni a magyar intézmények hiányában, közszolgálati intézményét próbált alakítani a magyar közmédiát. Ez a tévével nagyjából sikerült is neki, mert mi mindennel kerestek meg bennünket az emberek annak idején, az hihetetlen, és ami nem hangzott el adásban, az elhangzott magánkihallgatásokon, Bodor kért olyan központi bizottsági párt szerveknél, embereknél, vagy gazdasági vezető embereknél, akiktől mondjuk egy vidéki ember, vagy iskola, vagy óvoda, vagy valamilyen magyar intézménynek a sorsa függő. Tehát ő egy személyben is egy intézményember volt, és intézményé alakította a mi segítségünkkel a televíziót. Felmérhetetlen, hogy abban a világban, a Ceausescu diktatúrában, hogy ennek milyen jelentősége volt, az szerintem a kultúrtörténet kell, hogy ezt valamikor kielemezze és megírja. Én csak azt tudom, hogy ennek a mindennapjait éltem, és tanulja voltam annak, hogy hogyan lehet, mivé lehet egy kisebbségi sorsban egy ilyen lehetőség, amit akkor megragazott Pali.
Tomcsányi Máriát hallották. Ennyi fért mai adásunkba, kedves hallgatóink. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!